Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi Isten tiszteletünk elején a 210. énekünknek első 6 versét énekeljük el. A 210. énekünk első 6 versét, ami így kezdődik. Ó, áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmezz! fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy készülődhetünk pünkösd ünnepére, amikor is elküldötted az atyától a te lelkedet, hogy velünk lakozz általa örökön örökké. Köszönjük, hogy megdicsőítettél, és el is küldted a te szent lelkedet, és azóta itt van velünk az ígében, hogy vigasztaljon bennünket, hogy bátorítson, hogy intsen, figyelmeztessen, tanítson, és megdicsőítsen téged előttünk. Kérünk, hogy most is az ígében szólaljon meg a te lelked, és vigye az ígét a szívünkbe, tápláljon bennünket, hitünkben erősítsen bennünket általa. És kérünk, hogy tisztogass bennünket az ige által, hogy legyünk néked tetsző néped, jó cselekedetekre igyekező. Kérünk, hogy legyen rajtunk most egyen-egyenként a te áldásod, és legyen személyes szavad hozzánk ebben az órában. Vágyunk erre, kérünk téged erre, Urunk. Ne nézz a mi bűneinkre, de tekints áldozatodra, tekints kegyelmedre, örökkévaló szeretetedre, és azért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Ámos próféta könyvéből, az első rész első két versét. Ámos próféta könyvének első részében az első két verset olvasom fel, figyeljük, és okuljunk belőle. Ámos beszédei, aki a Tékoabeli pásztorok közt volt, azokról, amiket Izrael felől látott, Uziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a föld indulás előtt. És mondá, a Sionról megharsan az Úr, és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje. Kedves testvéreim, Ámos próféta könyvének megértéséhez szükséges valamennyire ismernünk a korabeli viszonyokat. Az időpont Krisztus előtt 700 és 800 között, sőt, pontosabban is be tudjuk tájolni, 760 és 757 között. A világpolitikai viszonyok a termékeny félholdon ekkoriban úgy alakultak, hogy Egyiptom gyenge volt még, Asszíria pedig csak később erősödött meg annyira, hogy nyugat felé törjön. Tehát a termékeny félholdon béke uralkodott. Ami a zsidó belpolitikai helyzetet illeti, a zsidó nép egységes országa ekkoriban már két részre szakadva élt. Emlékszünk, hogy Salamon halála után megoszlott a 12 törzs, és két törzs maradt délen, ez volt a déli országrész, és 10 törzs került északra, ez volt az északi országrész. És ez a két országrész, bár testvérnép voltak, mégis külön életet éltek. Az időpont meghatározásához, tudnélik, hogy mikor élt, illetve profétált Ámos, támpontot ad az első vers, amit elolvastunk, két évvel a földrengés előtt. Nem sokkal a proféta fellépése után jött egy nagy és emlékezetes földrengés. Uziá király idejében történt ez, és olyan elevenen élt a zsidó nép emlékezetében, hogy Zakariás proféta körülbelül 270 év múlva is jól emlékezett rá, és föl is említi, hogy az Úr így szól, úgy futtok majd, tudnélik az Úr napján, mint ahogy futottatok a földrengés elől Uziásnak, Júda királyának napjaiban. Nos, a zsidó királyai északon, Izraelben második Jeroboám volt, Ámos idejében, délen pedig pontosan ez az Uziá király, akiről Zakariás is megemlékezett. Ez a két király, második Jeroboám és Uziá király békés viszonyt ápolt, így ebben az időben nem volt köztük éppen háború, ellenségeskedés, és mind a két ország rész, hogy így mondjam, békébe tudott fejlődni, prosperálni. Az északi ország rész Izrael hadisikereket szerzett, elfoglalták Damaszkuszt, adózóikká tették a szomszédos népeket, és visszaállították a királyságnak az eredeti határait. Itt az északi ország részben a királyi rezidencia Samária volt, és az Isten tiszteleti hely pedig Bétel, ahol Ámós is prófétált. Ez a Bétel Jeruzsálemtől 19 kilométerre van északra. A déli országrésznek a fővárosa természetesen Jeruzsálem volt. Északon, ahogy mondom, Samária volt a király rezidencia, és Bétel az istentiszteleti hely, de északon még más istentiszteleti helyeket is berendeztek az ottani zsidók, tudnélik Dánban, Gilgálban és Bérsebában. Ez a kor mindkét országrész számára a békének a kora volt, ahogy mondtam is, aranykor volt. Gondtalanul éltek. Eszükbe se jutott, hogy hanyatlás, ítélet, tragédia, elveszés, elbukás, bármi ilyesmi történne velük. Nem sejtette senki, hogy 10 éven belül Izrael, az északi országrész, a 10 törzs és az egész társadalom, illetve az egész terület gyakorlatilag elvész, megsemmisül. Minden olyan szilárdnak, minden olyan erősnek, minden stabilnak tűnt. Kilábaltak egy krízisből éppen előtte, és most végre itt vannak a krízis után, vége béke van, jólét van, haladás van, és a nép gyakran mondogatta azt, amit a második királyok könyvében olvasunk, hogy az Úr rátekintett Izrael nagy nyomorúságára, és nem mondta Isten, hogy Izrael nevét eltörli az ég alól. Örvendeztek egy kicsit ebben, hogy Isten megáldotta őket ezzel a békés renddel, békességes viszonyokkal, körülményekkel. De valami mégse volt itt rendben. Ugyanis ezt a második Jeroboám királyt, az északi országrésznek a királyát úgy jellemzi az írás, hogy gonoszul cselekedett az Úr előtt, mert Jeroboámnak, ez az ősatja volt neki, Nebát fiának semmi bűnétől el nem távozott, melyel bűnbe ejtette Izraelt. Tehát külsőleg béke volt, anyagi fejlődés, szilárd viszonyok, de a dolgok mögött, a háttérben valami nagyon súlyos baj volt. Az volt a baj, mint ez Ámós próféta könyvéből kiderül, hogy az Úrtól elszakadtak az emberek. Nem csak északon, délen is. De most már figyelmünket az északi ország rész felé fordítjuk. Elszakadtak az Úrtól. Ez azt jelenti, hogy elszakadtak a Bibliától, ami nekik volt. Elszakadtak a kijelentéstől, a kinyilatkoztatástól. Elszakadtak attól a tiszta hittől, amit ő nekik az Úr adott. Elszakadtak a tiszta Isten tisztelettől, amit Isten nekik megszabott, hogy űzzék, gyakorolják azt. Ekkoriban ezek az északi országrészben lakó zsidók egy ilyen szinkretista vallást gyakoroltak, amiben helye volt valahol a zsidók istenének, az élő istennek is, de helye volt a egyiptomi meg egyéb bálványoknak is. Tehát egy ilyen különböző vallásokból összegyűrt, elegy-belegy hitet vallottak, és ezt a vallást gyakorolták. A király, második Jeroboám, ezt nem szüntette meg. A nép tehát, hogy így mondjam, lelkileg teljesen elfordult Istentől, miközben világpolitikában béke volt, belpolitikailag is rend, stabilitás uralkodott. Természetesen ezt a hitehagyást, vagy apostáziát, az egyháznak a megromlását, ahogy Calvin mondaná, követte az erkölcsi megromlás. A nép erkölcsileg szentségtelenül élt, lezüllöttek teljesen. Általánossá lett, ahogy olvassuk a könyvet, majd bár most nem tudunk rajta természetesen végigmenni, de általános lett a materializmus, becsődölt az igazságszolgáltatás, a bírák korruptak lettek, a kereskedelemben a hazugság, a csalás volt napirenden, A kereskedők ezeknek révén gazdagodtak, szociális igazságtalanságok történtek, de égre kiáltóak, a rászorulókat, a szegényeket irgalmatlanul kifosztották, a társadalmi elit, a hatalmasok, a kiváltságosok pedig a telhetetlenség, élfajhászás, kegyetlenség bűnébe estek, és mindenkin átgázoltak, semmibe vették az emberség legelemibb szabályait, Istennek minden törvényét, és semmi, és senki nem volt szent a számukra. Mivel a hitet megvetették, megvetették az Isten szent erkölcsi törvényeit is. Hiába voltak Isten szövetséges népe, ide jutottak, ilyen mélyre jutottak. És úgy elgondolkoztam azon, hogy mennyire hasonlít a mai helyzet ahhoz a régi helyzethöz. Hiszen, hogy így mondjam, ma is, ha világpolitikailag nézzük, legalábbis itt Európában béke van, hogyha egy kicsit krízis is van, azért még sincs akkora nagy krízis, mások szerint nincs krízis egyáltalán, csak mondják, hogy van. Hát találja ki, aki akarja, hogy most van-e vagy nincs, de az biztos, hogy azért van valami föllendülés. Aztán itt vagyunk mi az országban, nincs itt sem háború, viszonylag békés körülmények között tudunk élni. Jólét van, sokkal nagyobb jólétbe élünk, mint a világ sok részén, és közben mi van a színfalak mögött? Nem, de itt is az Istennek az elhagyása, az Istennek a megvetése, az írásnak, a Bibliának a félresöprése, az igaz hitnek a megvetése, az igaz Isten tiszteletnek a megvetése, és azzal együtt az erkölcsöknek a egyenes hanyatlása, lecsúszása. Pedig nem kéne ennek lenni, de ez van a háttérben. A szép díszletek mögött ez bukkan fel. Ma is. Na most Isten, hogy visszatérjünk egy kicsit Izraelhöz, nem nézte tétlenül a népének ezt a tőle igéjétől való elfordulását, a hitnek és az Isten tiszteletnek ezt a megromlását, és ezekkel együtt az erkölcsnek a süllyedését, hanem utána ment a népének. Utána ment a népének. Szólt hozzájuk. Szólt hozzájuk. Szólt hozzájuk. Hogyan szólt hozzájuk? A második versben ezt olvassuk. A Sionról megharsan az Úr, és Jeruzsálemből megzendül. Hallatja a hangját Isten. Azt mondja, megharsan és megzendül. Ez a kifejezés, amit itt olvasunk, ez azt jelenti, mint mikor a hím oroszlán vadul üvölt, ordít. Megharsan és megzendül. Komáromi Csipkés György így is fordította, Jahve ordít a Sionról. Üvölt, mint a vad megvadult, fölidegesített oroszlán. Ez a kifejezés móddal a proféta Istennek egyfelől a hatalmára, az erejére utal. Másfelől a rettenetes haragjára mutat rá. Isten egy darabig hallgat, aztán csendesen szólt, de amikor hallgatott, és amikor csendesen szólt, az emberek azt hitték, hogy ő nincs, vagy gyenge, erőtelen. És nem törődik azzal, ami folyik az életben, és a hit területén. De aztán Isten egyszer csak ordított egyet. Bocsánat, de ezt kell mondjam most. Üvöltött egyet. A Sionról, Jeruzsálemből megzendül az Úr. Hogy értsék az emberek, hogy ő neki van ereje, van hatalma. És van neki haragja is a bűn miatt. Döbbenetes, hogy Isten így is megnyilvánulhat. És amikor ezt teszi, akkor az még nem az ítélet. Akkor még nem ütött az Úr a hatalmas mancsával, hogy az oroszlán oda csap a gyenge áldozatra. Még nem ütött az Úr, még nem csattantak össze a fogai, mint ahogy az oroszlán fogai összezárulnak a zsákmány nyakán, vagy hát gerincén. Még csak üvölt, még csak ordít, még csak harsan az Úr a Sionról, Jeruzsálemből. mint egy megvadult oroszlán, de még mindig ezzel is Izraelnek a magába szállását, ugye, a bűnbánatra jutásukat és a bűneiktől való elfordulást és az Istenhez való odafordulást akarja kimunkálni. Ez az ítéletnek még mindig csak az előjátéka, még nem maga az ítélet. Bár sejteti, hogy az ítélő Isten milyen hatalmas és haragvó, és rettenetes dolog a kezébe esni, hogy az Új Szövetség is mondja. Megharsan az Úr. Ma is, testvéreim, azt kell mondjuk, hogy Isten lehet, hogy néha úgy tűnik hallgat, lehet, hogy néha nagyon csöndesen, szelíden beszél, és akkor az emberek azt hiszik, hogy az Isten nincs, vagy gyenge, erőtelen, vagy nem törődik azzal, ami történik a világban. De az Isten ma is, testvéreim, meg tud harsanni, tud kiáltani, tud üvölteni. Azért, hogy az emberek szálljanak magukba, és térjenek vissza őhozzá sírással, kesergéssel, mielőtt még rájuk törne. És lehet, hogy ezt az Úrnak, ezt a hatalmas kiáltását nekünk kellene továbbadni, de erről majd később beszélek. Inkább térjünk vissza ide az Úrhoz, aki hangosan megszólal. Honnan? Honnan szól az Úr? Ámos rámutat, hogy az Úr a hatalma teljében és haragja tökéletességében a Sion hegyéről, Jeruzsálemből ordít az északi ország rész felé, a 10 törzs felé. Miért onnan? Azért onnan, mert az Úr oda helyezte a nevét, oda helyezte az ő dicsőségét a Salamon templomába. Ott állt az ő trónja, a szövetségláda. És azt a helyet választotta magának, hogy ott lakozzék. És ahogy Ézsaiás próféta mondja, a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Onnan szól, és elhallik a szava az északi országrészben, ami megvetette őt, és aranyborjukat imád Bételben és Dánban. A nép aljából vett papok vagy papság segítségével és közreműködésével. És közben még azzal áltatva magukat, hogy ők Izrael Istenét tisztelik. Miközben nem törődnek az Izrael Istenével, az ő akaratával, az ő törvényével, az általa szerzett istentisztelettel, az általa adott rendelt papsággal, az általa rendelt áldozatokkal. Még azzal áltatják magukat, hogy az ő Istenük, az az aranyborjú, ami ott állt nekik, az volna az Izrael Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és ők őt tisztelik. Hát nem, mondja Isten. Amit ti műveltek, az nekem nagyon nem tetszik. Elfajzott törvényszegők vagytok, akikre teljes erőmből haragszom, mondja az Úr. Mert megvetettétek az én igéimet, és az én törvényeimet a hátatok mögé dobtátok, és báványokat imádtok helyettem. Testvérek, így az Úr abban az időben is megszólalt a maga hatalma teljében, és haragja tökéletességében, felharsant a Sion hegyéről, Jeruzsálemből, és ma is felharsan az Úr szava, nem a tudatalattinkba, nem a médiába, hanem az Istennek az igéjébe. Számunkra a hangosan szóló Isten a mennyből szól, de itt szól hozzánk a Biblián keresztül az ő szava. Ezen keresztül szól bele a mi életünkbe is, az én életembe, a ti életetekbe is. Harmadik kérdésem, miért szól az Isten? Azért szól bele, testvérek, azért ordít bele, ha szabad így mondanom, Izrael életébe, a népe életébe és a népek életébe, majd látni fogjuk ezt is, mert ő szereti a törvényét és az igazságát, és ezért nem tűri, hogy lábbal tapossák azt. Hangot ad az ő szentséges erejének és haragjának azok fölött, akik lábbal tiporják, akik semmibe veszik, akik hátuk mögé vetik az ő szent törvényét és igazságát. A népek zajongnak, mondja ugye a Zsoltárok. A népek zajongnak. És ebbe a nagy fülsiketítő zajba Isten bele szól, sőt túl üvölti ezt a zajt, mint egy vad oroszlán. Hogy hallják meg az ő szavát ezek az emberek. Igen, testvérek, Isten ma is, hogy mondjam, síkra száll az ő törvényért és az ő igazságáért. Síkra száll. Hatalmasok terveznek ellene terveket. Hangos a közvélemény, ettől attól, hangos a média, hangos lehet sokszor az egyház is, és olyan dolgokat mondhat, aminek semmi köze az igéhez és Istenhez. Az Úr ebbe a nagy hangzavarba bele ordít, bele üvölt, mert ő szereti a törvényét, amit ezek itt mind megvetnek, és a hátuk mögé dobnak, és nem törődnek vele. Sok helyen, testvérek, tényleg így van, hogy azt halljuk, hogy teletorokból kiabálnak az emberek. Teletorokból kiabálnak, üvöltenek istentelenségeket, harsogják a bűnt, a gyalázatnak a reklámot biztosítják. Egyszerűen, mintha a világ túl akarná üvölteni az Istent. Túl akarná ordítani az Urat. De erre, testvérek, senki nem képes. Senki nem képes. Előfordulhat, hogy az egyház nem azt mondja, amit kell. Előfordulhat, hogy egy hívő ember is néma ebb lesz ebben a nagy hangzavarban. De testvérek, az biztos, hogy az Urat nem lehet túl licitálni. Ő szereti a törvényét, és síkra száll az ő törvénye mellett, az ő igazsága mellett mindenkor, amit nékünk adott a Bibliában, a Szentírásban. Azt gondolom, testvérek, hogy Ámos, a tékoai pásztorok közül való Ámos látta a Sionról, a Jeruzsálemből üvöltő Istent, aki síkra száll az ő igéje, az ő törvénye, az ő igazsága mellett. Mi is lássuk ezt az Istent. Hála legyen az Úrnak, hogy ezt teszi. Hogy ezt teszi. Nos, az Úr tehát valaki által beleszólt az akkori világ, az akkori népe hangzavarába. De ki által szólt bele? Ki volt az, akit kiválasztott erre? Isten ezt a hatalmas és haragos hangját egy utolsó ember által, egy pásztor által szólaltatta meg, Ámos által. Ámos, bár vannak olyan feltételezések, hogy gazdag ember volt, és jó nyájai voltak, de mégis inkább arra hajlok, hogy ő egy szegény ember volt, csak egy pásztor volt. De Isten ezt a déli országrészben élő pásztorembert kiválasztotta, és átküldte az északi ország részbe, egy pár kilométert kellett csak gyalogolnia, Tékoából, hogy átmenjen északra, hogy ott mondja el az Istennek az üzeneteit, az északi ország rész királyának, tanácsadóinak, az elitnek, a politikai, a gazdasági, a jogi elitnek, és a köznépnek is. Hívja őket a megtérésre, határozottan és világosan. Ámos pedig eleget tett ennek a küldetésnek. Ő átment és továbbadta azt az igét, amit az Úr rábízott. Nem vezették félre a külsőségek. Profétai vonás. Mondtam, hogy úgy nézett ki kívülről, hogy nincs ott semmi baj. Nem mondta Ámos, amikor átment, hogy hát Uram, hát mit mondjak én ezeknek? Hát itt mindenki olyan békés. Hát itt folyik az Isten tisztelet, itt vannak papok, itt jólétbe élnek az emberek, hát ugyan, hát mit vészmadárkodjak itt én ő nekik? Jó, inkább hazamegyek, inkább legeltetek tovább. Nem, testvérek, őt nem vezették félre ezek a külső látszatok, hanem az Úr szemével tudta látni a dolgokat, amik ott vannak, és azért tudta az Úr szemével látni, mert az Úr megadta neki ezt a látást, hogy ne ragadjon le a külsőségeknél, hanem a mélységet lássa, a sötét mélységet lássa, a külső máz mögött meglássa a valóságot, az igazságot, és nagyon ünneprontó módon leleplezze is azt, és hirdesse az fölött az Isten ítéletét. Testvérek, Isten ma is ezt teszi. Úgy elhív egy-egy embert, egy-egy hívő embert, és láttatja vele a valóságot, a szép külső mögött rejlő valóságot. A külső sokszor nagyon szép, a világban is, mai világban is. Nagyon szép, nagyon rendben van minden, nagyon oké minden, nincs itt semmi baj. Amíg a magunk szemével nézzük a dolgokat. És aztán, ha az Úr szemével kezdjük látni, akkor kiderül, hogy nagyon nagy bajok vannak, súlyos problémák vannak. És a mai proféta lelkek azok tudják, hogy nagyon-nagyon súlyos, sokkal súlyosabb a baj, mint ahogy gondoljuk. Úgy elsőre. Ha az Úr megadja ezt a belső látást, akkor látni fogjuk, hogy mekkora nagy a baj. Akár a magyar társadalomban, vagy az európai, vagy a világnak, az emberiségnek az életében. Ámos nem a maga kútfejéből beszélt. Azt mondja az ígében, hogy a tékolbeli pásztor azokról beszélt, amiket látott. Amiket látott. Rendkívüli látásokat kapott ez a próféta. Az azt jelenti, hogy látást kapott, hogy egy öntudatos állapotban érzékelt olyan dolgokat, amiket az érzékszervekkel nem lehet érzékelni. Nem tudjuk ezt pontosan kifejezni. Nem a testi szemeivel látott valamit, hanem a lelki szemeivel látott, de úgy, hogy nem önkívületi állapotban, nem extázisban volt. Józan állapotban volt, amikor érzékelt olyan dolgokat, amiket egyébként nem lehet érzékelni. Megértett dolgokat, amiket egyébként nem lehet megérteni. És utána ezeket, amiket látott, ezeket elmondta. Így mondja az írás, Ámos beszédei azok felől, amiket látott. Látást kapott az Úrtól, és utána a szájával ezeket megfogalmazta. És az egész könyve nem más, mint látások, amiket szavakba önt, és visszaad. És utána ezeket a látásokat nem csak elmondta, hanem le is írta. És amit leírt, az is az Istentől való volt, és az is mind a mai napig. Az egész írás Istentől ihletett. Így vesszük mi Ámosnak a szavait. Mindezzel azt akarom csak aláhúzni, hogy Ámos nem a maga elméleteit, a maga gondolatait hirdette a népnek, hanem azt, amit Isten adott a szájába. És ahogy olvassuk a könyvet, rájövünk arra, testvérek, hogy ez egy elég nehéz üzenet volt, amit neki át kellett adni. Ez egy elég nagy teher volt. Ámos neve azt jelenti terhet hordozni. Hát ő aztán nagy terhet hordozott. Ha elolvassuk a könyvét, akkor majd látjuk, csak holnap, holnap után is, alig megyünk egy kicsit bele a könyvébe, de látjuk, hogy milyen iszonyú nehéz lehetett azokat elmondani. Nem valamelyik kis sarokba magának, hanem a népnek, a nép között elmondani. A hatalmas és haragos Isten hangját kellett továbbadni, a törvényére és az igazságára féltőn ügyelő Istennek az ítéletét kellett megszólaltatnia. És ez egy nagyon nehéz lelki teher. Nagyon nehéz lelki teher. Olyannyira nehéz teher, testvérek, hogy Ámos nem is tudta volna magától elhordozni. Az Úr igéjének a terhe az nem olyan teher, amit az ember csak úgy el tud viselni. Ahhoz kell az Úr ereje. És az Úr erejét azoknak adja, akiket elhívott a prófétai szolgálatra. Azoknak megadja az erejét, hogy el tudják hordozni az üzenetét. És azokkal vele van az Úr, ezért Ámos nem volt egyedül, amikor kellett az ő prófétai szolgálatát elvégezni. Ott volt vele az Úr, noha emberileg egyedül volt. Mert nem olvassuk a Bibliában, hogy bárki mellette állt volna. Olyan volt, mint sok reformátor, akik elkezdték valahol a munkájukat, és egyedül voltak, de ott viszonylag hamar került melléjük valaki. De ha nem is volt mellettük senki, akkor is az Úr velük volt. És így lehetünk mi is, lehet, hogy emberileg nagyon magányosak valahol, de az Úr, ha mellettünk van, és elhívott minket a szolgálatra, akkor mellettünk van, és megbíz minket az ő igéivel, akkor megerősít bennünket, hogy el tudjuk azt a terhet hordozni. De ezt a terhet hordoznunk kell, és tovább kell adni azoknak, akiknek az Úr küldte általunk. Akkor is, hogyha kemény üzenetek ezek, törvények, és utána csak evangélium. No, ez az az ember, aki által Isten továbbadta az ő hatalmas, erős hangját abba az időbe. De nézzétek, egy kicsit megint tovább lépve, hogy mit idéz elő az Úrnak ez a szava, amit ez a próféta továbbad. Ámos azt mondja az Úr szaváról, hogy az Úr felharsanó szava iszonyú véghez vezető láncreakciót indít el. Azt mondja, elhervadnak a pásztorok mezői, és megszárad a Kármel teteje. Akkor megharsan az Úr. És akkor elindul valami borzasztó dolog. A pásztorok mezői, ahol legeltettek, elpusztulnak, kiszáradnak. És a másik, ami megszárad, a Kármelhegy teteje, ami az országnak az egyik legtermékenyebb vidéke volt. Minden kietlenné lesz, mondja a próféta. Elszárad a fű, a fa, a növény, a virág. Mert az Úr szava, mint egy végig söpör ezen a vidéken, és mindent elpusztít, szárasságot idéz elő, és a mezőktől a hegytetőkig mindent lekopaszít, mondja. Az Úr szava, testvérek, erős. Tudjuk nagyon jól, hogy az Isten az igéje által teremtette a világot. Azt a vidéket, amit a zsidóknak adott, azt is ő teremtette. És milyen megteremtette? Tejjel és mézzel folyó Kánoánnak. Ott minden megvolt, ami kellett az élethez. Olyan volt, mint az Éden kertje, ugye mondja az Ábrahám történetében az írás. És akkor most ezt a földet, amit Isten megalkotott olyan szépnek, amit odaadott az ő népének, az Úr azt mondja, hogy most elsöpröm, megsemmisítem, vége lesz. Vége lesz. Mert az Úr szava képes életteret alkotni, de képes az ember életterét megsemmisíteni is. Hogyha az ember nem törődik vele, hogyha az ember megveti őt, megveti az ő akaratát, az ő igéjét, akkor az ember életterét Isten megsemmisíti. Ő tud ma is szárasságot okozni. Úgyhogy kiégjen minden, hogy tönkre menjen minden, ami most, akár most is itt zöldel. Mi nem tudjuk ezt elképzelni, a zsidók se tudták elképzelni, hogy ez hogy lesz. Sőt, nevettek rajta. De aztán úgy lett, mégis. Mert az Isten, ha mond valamit, akkor az úgy lesz. És Isten szenvedést okozhat a természetnek is az ember bűne miatt. Mert az Ádám és Éva idejében is az történt, hogy az ő bűnük miatt Isten megátkozta a földet, a természetet is. És azóta nyög és sóhajtozik a természet, vágyva arra, hogy majd megváltatik a bűn rabságából. És itt is azt látjuk, hogy az ember bűne miatt gyötrődik a természet, mert ha nincs fű, az állatok se tudnak mit enni. A pásztorok tönkre mennek, éhen halnak, az ő gazdáik is tönkre mennek és éhen halnak, és végül mindenki éhen hal, ha kitör a pusztaság azon a helyen, ahol víznek kellene lenni, és nincs ott semmi. Az Úr szava döbbenetes pusztítást tud végezni, testvérek. Hatalmas és haragos az Úr szava ma is. Ha az, testvéreim, végig söpör egy országon, akkor annak vége van. Ha végig söpör egy egyházon, ha végig söpör egy gyülekezeten, ha végig söpör egy családon, mert a család megveti az Úr személyét, az Úr igéjét, akkor annak vége lesz, előbb vagy utóbb. Nem szabad az Úr szavával játszani, az Úrral játszani. Halálosan komolyan kell őt vennünk. Lassan a végéhez érek, még azt a kérdést tenném fel, hogy mikor szólal meg az Úr. Utaltam rá, hogy az Istennek ezek a kemény szavai a földrengés előtt 2 évvel hangzottak el. A földrengés előtt 2 évvel. Az Ótestamentumban a földrengés, a föld remegése, földindulás az Isten eljövetelének a jele mindig. Úgy értékelték, hogy az Isten megjelenik, akkor előtte remeg a föld. Ez lehet nagyon ígéretes dolog, de nagyon veszélyes is. Mert van, amikor az Úr azért jön, hogy szabadítson, de van, amikor azért jön, hogy ítéljen. A földrengés mindig nyilvánvalóvá teszi az ő közeledését, az ő félelmetes nagyságát, dicsőségét, de ugyanakkor az embernek a kicsiségét is, mert a földrengésben az ember nem érzi magát csak semminek, egy nullának. Nem érezheti másnak. És megmutatkozik a földrengéskor mindig, hogy semmi nem állandó a földön, egyedül az Isten az állandó. Minden összeborul, eltűnik, megsemmisül. Egyedül az Úr állandó és maradandó. Az egész prófétai könyv, testvérek, tele van ítéleteknek az ígéretével. Olyan rendkívüli az, hogy mielőtt még ezeket az ítéleteket Isten végrehajtaná. Előtte szól az Úr a próféta által, annak a kornak, azoknak az embereknek. És már mindjárt remeg a föld a lábuk alatt. Még az is egy figyelmeztetés. Még az is egy figyelmeztetés nekik, ez a természeti katasztrófa. Az is még egy figyelmeztetés, mielőtt rájuk sújtana az ítélet. 2 évvel a földrengés előtt. Nem csak szól az Úr, hanem még földrengés is lesz. Hogy figyelmeztesse a népét. Hogy ebben a világban semmi nem állandó, csak ő, és a legnagyobb bolondság, hogy őt megvetik, és az ő igazságát, és az ő evangéliumát megvetik. Így szól, testvérek, hozzánk is az Úr. Szól, 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 és aztán lehet, hogy egyszer csak megrendül a föld a lábunk alatt. Mindig csodálkozom, hogy itt még nem történt ilyen. Olyan különösebben még nem történt. Olaszországban most történt. Nem régen. Itt is történhet. Megrendülhet a föld. Jön az Úr. Miközben szól az ige. Nagyon komolyan kellene elcsöndesednünk azon, hogyha bármilyen katasztrófa történik, akkor ezek nem arra sarkalnak minket, hogy tartsunk bűnbánatot és térjünk az Úrhoz, akinek a személye, akinek a törvénye, igazsága és evangéliuma nem változik semmit. Aki az egyedüli állandó ebben a világban. Nekünk is úgy el kell gondolkozni ezen, testvérek, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy felborul a látásunk. És azt hiszük, hogy a dolgok körülöttünk azok állandók. És nem az Úr az állandó. Nem látjuk, hogy egyedül az Úr az állandó. És kell, hogy az Úr mint egy helyre állítsa a figyelmünkbe, vagy a tekintetünkbe, hogy lássuk világosan, hogy semmi. Az otthonunk, az egészségünk, a testünk. Semmi. A legszilárdabb dolgok is semmik. Egy pillanat alatt összeomolhat minden. Egyedül egy valaki állandó. Az Isten, az ő törvénye. Vas Albertnek van egy regénye, egy verse, az a címe Üzenet haza. Annak a reklám, annak a refrénje az, hogy a víz szalad, de a kő marad. A kő marad. Hát a kő egyedül Isten. Ő a kőszikla, aki marad. Minden egyéb kő, az csak kavics, és elgördül, vagy széttörik. És minden emberi gondolat és minden emberi alkotás semmi. Egyedül egy állandó van, és a legnagyobb bolondság, a legnagyobb tiszteletlenség és hálátlanság, hogyha őt megvetjük, továbbra is felelősek vagyunk neki. És továbbra is az Úr előtt állunk. Azzal szeretném most befejezni a gondolatmenetünket, testvéreim, hogy eszetekbe juttatom még egyszer azt, hogy az Úr a Sionról kiállt. Ez a kifejezés úgy óhatatlanul eszünkbe juttatja az Úr Jézusnak a kereszt halálát. Ez egy feloldozó üzenet hozzánk. Az Úr Jézus szenvedélyesen kiáltott a kereszten, akkor azt mondta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. Amikor ezt kiáltotta, akkor a nap visszavonta a fényét, megremegett a föld. Sírok nyíltak, meg halottak támadtak fel. Isten igazságosnak bizonyult a fia felett is. Amikor bűnné lett, akkor megbüntette őt. Mert Isten ennyire megalkuvás nélkül komolyan veszi a maga törvényét és a bűnt is. Lesújtott még a fiára is, amikor bűnné lett. Miért? Hogy ránk ne kelljen lesújtania. Fiát nem kímélte, hogy minket megkímélhessen. A fia véreért és áldozatáért. Igen, csodálatos, hogy hirdettetik az evangélium üzenete. És ha Isten beleharsogja, mint egy dühött oroszlán a világba, az ő haragját, ugyanúgy beleharsogja a világba az örömhírt is. Azt, hogy egy megoldás van, van kegyelem, van irgalom, a Krisztus keresztjéért. Beleharsogta Isten a világba, az apostolok által, és mind a mai napig ugye beleharsogja, általunk, általam, általatok is, bele akarja harsogni az Isten a világba, mint profétái által. Nem csak a törvényét, az annak megszegőire váló halagot, hanem bele akarja a fiáért felkínált kegyelmet is. A fiáért, a fia által szerzett kegyelem hírét is bele akarja harsogni a családunk, a környezetünk életébe. Adjon nekünk az Úr testvéreim erőt, hogy tudjuk hirdetni nem csak az evangéliumot, hanem a törvényét is. Tudjuk hirdetni Isten igazságát, csorbítatlanul, Isten igének az üzenetét csorbítatlanul, hogy legyünk ebben a mai világban Ámós prófétaként jelen. Ott azok között az emberek között, akik közé minket állít az Úr. Még egyszer elolvasom az igét, amit ma felolvastunk. Ámós beszédei, aki a tékóbeli pásztorok között volt, azokról, amiket Izrael felől látott. Uziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében, 2 esztendővel a földrengés előtt. És mondá, a Sionról megharsan az Úr, és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, a te drága kiáltásodat a kereszten. Köszönjük néked, hogy elvégeztetett a megváltás. Áldunk téged azért, mert bele kiáltottad ebbe a zajos világba ezt az örömhírt. És köszönjük néked, hogy mi hozzánk is elhatott ez a hír, eljutott a fülünkbe, sőt eljuthatott a szívünkbe, és megteremtetted bennünk a hitet, hogy higgyük ezt. Hogy miénk legyen a kegyelem, hogy miénk legyen a Krisztus, hogy miénk legyél te magad, és mi a tiéd. Örökkön örökké. Köszönjük te néked, hogy minket is használni akarsz, hogy kiáltsunk ebben a világban. Kiáltsuk bele ebbe a világba nem a mi gondolatainkat, ne a mi érzéseinket, ne a mi meglátásainkat, mert azokra nincs itt szükség. Azokkal csak fokozzuk a hangzavart, hanem kiáltsuk bele a te igédet, a te törvényedet, amelyik ma is érvényes, és a te evangéliumodat, ami ugyancsak érvényes. Segíts és erősíts meg bennünket, Urunk, hogyha egyedül is vagyunk, hadd legyünk hű tanú bizonyságaid. Hadd beszéljünk rólad az embereknek. Határozottan és világosan, szeretettel, türelemmel, de mégis keményen, ha kell, ahogy Ámós is tette azt. Segíts, Urunk, és erősítsd meg bennünk a küldetés tudatot, ahogy Ámós is tudta, hogy ki volt ő, de onnan te elhívtad és elküldted. Hadd tudjuk mi is, hogy bűnösök voltunk és nélküled valók, de elhívtál, hogy legyünk a tiéd, sőt szolgálatot bíztál rejánk. Segíts és erősítsd meg bennünk a küldetés tudatot ebben a világba, és adj szánkba szót, amit továbbadjunk. Köszönjük te néked, hogy a te igéd ma is megszólal közöttünk. Köszönjük, hogy belekiáltasz az életünkbe, hogy mi sem menjünk tovább rossz utakon, hanem álljunk meg. Köszönjük, hogy ránk üvöltesz. Köszönjük, hogy ránk ordítasz, hogy megállíts bennünket talán félelmetesen rossz dolgokba. Áldunk azért, mert a dolgok mögé látsz, téged nem lehet becsapni, téged nem lehet félrevezetni a látszatokkal, a kegyes külsőségekkel. Köszönjük, hogy megállítasz minket, bűnbánatra indítasz, és arra, hogy térjünk te hozzád, térjünk az igéhez. Hitünk és erkölcsi életünk dolgaiba is engedjünk te neked. Könyörülj meg rajtunk, hogy megnevessük a te szavadat. Ne dobjuk hátunk mögé, ne tapossuk el, hanem hadd engedjünk annak most is. Köszönjük, hogy készítesz minket lelked által pünkösd ünnepére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap ugyancsak este 6 órakor találkozhatunk, és folytathatjuk ezt a régi, de igencsak aktuális könyvet, illetve ennek egy néhány versével tovább mennénk. Most a záró énekünket keressük elő, ami a megkezdett énekünknek, a 210. éneknek 7., 8. és 9. verse. A 210. énekünk 7. verse így kezdődik: Ó vigasztaló Szentlélek, jöv el segítségemre! Thank you. Áldás békesség.